Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Nobilis Mário atya vagyok. A Naphimus Teremtésvédelmi Egyesület havi teremtésvédelmi műsorát hallják, így most a karácsony előtt, az adventi időszaknak igazából ma vége felé, hiszen ebben az esztendőben elég rövid az adventünk, úgyhogy ez valamiképp jellemezni fogja a mai műsorunknak a témáját, de először is szeretettel köszöntöm a stúdióban a mai vendégünket, Bent Mihályt, aki már volt ennek a műsornak a vendége, Isten hozott.
Én is köszöntöm a hallgatókat, köszi.
És hát elég sokféle szálon kapcsolódsz te a teremtésvédelemhez, meg ehhez a, meg egyáltalán a környezetügyéhez, úgyhogy én nem is sorolom fel, hogy ki vagy te pontosan, biztos, akik, vannak, akik már emlékeznek rá, hogy voltál a műsorban, de azért mondj egy pár szót arról, hogy miket is csinálsz, miben vagy benne, és hogy kapcsolódsz ehhez a témához.
Igen, nyakig benne vagyok, mert körülbelül 30-35 éve a környezetvédelem területén dolgozom, speciálisan környezeti zajjal foglalkozom, ezt műveltem hatósági szakértőként, műveltem minisztériumban, területért felelős tisztségviselőként, dolgoztam vállalkozásként, és hát most megint visszakerültem igazából az igazgatásba, egy háttérintézményben vagyok, és ezt a területet viszem szakmailag.
És ez azt jelenti, hogy a szakmád is, vagy csak megérkeztél ide valahonnan, vagy pedig ez az eredeti szakmád?
Hát az eredeti szakám az gépészmérnök voltam, és akkor utána... Igen, a zajkeltés, most pedig a környezeti zaj védelmiért próbálok tenni ott, ahol vagyok. És hát ami egyébként érdekes a környezet, hogyha már környezetvédelemről beszélünk, és a zajvédelemről beszélünk, talán ez az a része a környezetvédelemnek, ahol egészen közvetlenül előkerül ez az emberek közötti kapcsolat, vagy egyáltalán a kapcsolat. Mondjuk egy hulladékkezelésbe, egy levegőtisztaságvédelembe is mögötte mindig kapcsolat van, de a zaj az inkább helyi, tehát nem terjed olyan nagyon messzire. Az érintettek, az okozók és a viselők mindig közel vannak egymáshoz, és ez nagyon izgalmassá teszi ennek a problémának a kezelését.
Igen, nagyon érdekes, igen, érdekesen előre hoz a háttérben lévő, valójában mindenütt jelenlévő kapcsolati kérdéseket, így van. Tehát nagyon sokszor azt, aki a zajt kelti, azt én látom, vagy ismerem, vagy tudom, mert minden nap ott megy el a házam előtt, vagy ott lakik a szomszédban.
Igen, és hadd áruljak egy titkot, nagyon sokszor igazából nem mindig csak az zaj probléma van, hanem mögötte van egymással való probléma is. Igen. Úgyhogy ezt is néha úgy, mint szakértő, aki a helyszínre megy és próbálja szakmailag a rendbe tenni a helyzetet, sok ilyen példa volt, amikor igazából kapcsolatokat kellett helyre tenni.
Ez nagyon izgalmas. Köszönjük, na most mai műsorunkban azonban nem ez lesz a fő téma, most nem a zaj, viszont még mielőtt erre rátérnénk, azt azért szeretném még szóba hozni, hogy ugyanakkor egy másik, nem szakmai és nem felügyeleti, hanem önkéntes oldalon is kapcsolódsz a környezetvédelemhez, az EcoOne.
Igen, yeah. Ez az EcoOne, ez egy nemzetközi környezetvédelmi hálózat, ami a Fokolára lelkiségen belül van, és hát igazából abból a karizmából fakadóan, ami Chiara Lubich karizmája volt, tekintünk a teremtésvédelemre, ember és természet kapcsolatára, és hát nagyon szép tapasztalataink vannak arról, ami a karizma, ahogy megvilágítja mindazt a gazdagságot, ami ebbe a kapcsolatrendszerbe benne van. Én megmondom őszintén, amikor például a Laudato Si-t olvastam, akkor önkéntelenül is valahogy ki voltam hegyezve azokra a pontokra, amik a karizmában rejlenek, és nagyon sok olyan választ kaptam a Laudato Si-ből, amit úgy fogalmazok, hogy bennem volt, csak nem tudtam kimondani. És a Ferenc pápa meg kimondta, és akkor rábögtem, igen, ezt kerestem én. Na végre valaki ki tudta mondani. Meg tudta helyettem fogalmazni, igen.
Na, hát köszönjük. Na most, hogy miért is hívtunk most pont téged, és miért örülök, hogy el tudtad vállalni, hogy ebben a műsorban együtt legyünk. Ugye hát az adventben vagyunk, ezt már mondtam a műsor elején, és hát így az advent második felében egyre többek számára nyilván a hétköznapi életben a karácsonyi készület az hát elsősorban azt jelenti, hogy az ajándékozással foglalkoznak gyakorlati szempontból. Nyilván sokféleképpen készülnek, és hát a takarítás is van, meg főzés, meg hasonló, de hát az is valamiképp mondhatjuk azt, hogy része ennek. Szóval, hogy karácsony az sokak számára az egyházon belül is, még inkább talán az egyházon kívül, vagy a közvetlen hitgyakorlattól távolabb állók számára az ajándékozás szót hozza, vagy fogalmát hozza a legelőre, először előre, és hát sokszor ez még azt is jelenti, azt gondolom, úgy látom, hogy ez az ajándékozás teherré is tud válni. Tehát, hogy nem értve az igazi lényegét, legtöbbször, vagy nem legtöbbször, de sokak számára már a végén kifejezetten egy letudandó feladat, és jó lenne túl lenni rajta. Mások számára persze meg szinte létfontosságú. Na most, hogy az ajándékozás igazában hogyan jön itt a képbe, én hallottam tőled egyszer egy nagyon figyelem felkeltő megfogalmazást arról, hogy a környezetvédelem vagy teremtésvédelem által megkívánt önkorlátozás, vagy lemondás, önsanyargatás mondhatjuk így, tehát amikor meg kell vonnom magamtól valamit, le kell mondanom valamiről azért, mert nem környezettudatos, nem vállalható erkölcsileg, nem tudom tovább vállalni, mert nem tudom, erőforrás pazarló, vagy ilyesmi, hogy ez az önkorlátozás fölfogható valahogyan egészen másképp is, és itt hangzott el az ajándék, vagy az ajándékozás szó. Na ezt igen. Örülnék, hogyha egy kicsit most itt nem csak akkor nekem, vagy nekünk párunknak, hanem most itt megpróbáld a hallgatóknak is.
Igen, és annyira élesben megy, hogy megmondom, hogy előtte beszélgettünk, és nem jutott eszembe, amit most viszont eszembe jutott, és örülök, hogy eszembe jutott. Az a hasonló karácsonykor, ugye az ajándékozás, és hát aki családba élünk, a gyerekek vannak középpontban. Nekem is már igaz, hogy felnőtt gyerekeim vannak, de a karácsonynak mindig volt egy olyan visszahozhatatlan, mással nem pótolható megélés ennek az ajándékozásnak, és csak most kérdezem én bárkitől, hogy akkor, amikor mi a gyerekeinket megajándékozzuk karácsonyt, eszünkbe jut-e, hogy hú, hát, hogyha én most megveszem neki azt az ajándékot, akkor én most sanyargatom magam, mert lemondok, eszünkbe nem jut. És igazából erre az életre, és a karácsony nagyon megérint bennünket, az igazi lényünket, erre vagyunk teremtve, hogy egyfajta ilyen ajándékozás legyen, és ennél nagyobb örömet nem lehet elképzelni, mikor az ember ajándék hozza a másikat, és ez nem csak karácsonykor tehető meg, és nem csak a gyerekkel, és nem csak az ajándékkal, hanem általában létünk lehet. Én mondtam, hogy az igazgatásban is dolgoztam, a hatóságnál voltak olyan, amikor projekteket kellett végigvinni, és általában úgy került képbe a környezetvédelem, hogy az valami akadálya annak, hogy mondjuk érvényesüljön egy közlekedési terv, vagy egy ipari beruházás, és a környezetvédelem az, aki arra kényszeríteni, hogy lemondjon erről, meg persze nem engedik, stb. És ezt a fajta hozzáállást kellene nekünk megváltozni személyesen is, de én azt mondom intézményrendszerben is, hogy ne így közelítsük meg a dolgot, hanem úgy közelítsük meg a dolgot, a végeredmény egyébként ugyanaz tulajdonképpen, de mégis mennyire más, hogy nem arról van szó, hogy én most lemondok, korlátozom magam, sanyargatom magam, ahogy mondtad, hanem megvan a lehetőségem arra, hogy megajándékozzam vele a környezetemet, a másikat. És akkor, amikor mondjuk én egy utat úgy tervezek meg, hogy lehet, hogy többe kerül, lehet, hogy odébb kell vinni a nyomvonalat, de én ezzel azt ajándékozom azoknak, akik érintettek azon a területen, hogy megőrzöm a nyugalmukat, kevesebb lesz a légszennyezettségük, és a többi, amit megcsinálhatnék úgy is, hogy a csoda vigye el, nem lehetett nekem megcsinálni úgy, ahogy terveztem, mert itt a környezetvédelem. Szóval mennyire más ez a hozzáállás, és ez személyesen is megtehető. Én nekem az egyik ilyen személyes tapasztalatom, és ez tudatosság is kell hozzá, hogy például amikor viszem le a szemetet, és hát a szelektíven gyűjtjük, ugye, de mindig belekerül azért néha más. És akkor, amikor ürítem a kukán, megnézem azért a kukát, hogy tényleg úgy van-e benne, és akkor, hát ha nem úgy van, akkor nekiáll az ember szétszedegetni, átpakolni a kukát. De hogy igazából nekem ez egy játék lett, hogy nem bosszankodom, vagy nem mérgelődöm,
Megint
meg kell csinálni, hanem egy lehetőség arra, hogy szeressem azt a családot is, és azt a környezetet is, a várost is, vagy akit mindez a tettem segít abba, hogy kevesebb szennyezés legyen, vagy hogy újrahasznosítható anyagok kerüljenek a kukába, hogy ez igazából egy sportot csinálok belőle, és tényleg egy öröm a kuka.
Igen, itt nagyon előjön számomra, megint eszembe jut a Laudato Si-nek egy általunk elég sokszor idézett mondata a 223. pontból, hogy a szabadon és tudatosan megélt mértéktartás felszabadító. Ugye Jézus is mondja, hogy jobb adni, mint kapni, és ezt tudja a hétköznapi bölcsesség is, ugye? És hogyha adok, akkor tehát, hogyha korlátozom magam, akkor az ugye kevesebbé tesz, úgy érzem. Ha pedig ajándékozom, akkor az felszabadít. Tehát szerintem ez a gondolat nagyon közel áll hozzá.
Így van, igen. És igazából erre vagyunk teremtve, és erről szól egyébként az élet. Tehát az egymás közötti kapcsolatok, az ember-ember közötti kapcsolat, de az ember természettel való kapcsolata, sőt, a természeti elemek egymással való kapcsolata is erről beszél.
Akkor... És itt most szeretnénk egy zeneszámot meghallgatni, a Gen Rosso együttesnek egy dalát magyarul, ami majd fogjuk hallani, nagyon erősen erről szól.
Az élet igaz törvénye el van rejtve, őrzi minden élet. Törvény meg csillagot mozgat az égen, s tengert lenn a mélyben. Énekel a földön, a természetben énekel. Énekel a földön, a természetben énekel. A nap köszönti a holdat,
szeretettel.
Az éjszaka váltja a nappalt, aláhull a víz az égből, visszaküldi őt a tenger az égbe, a fa levelek földre hullnak, visszakapjuk őket a földtől. Mag lehull a földre és elhal, mert a halál mögött bontja csíráját az élet. Ez az örök törvénye életünknek, Isten törvénye ez, Isteni, aki mindent szeretett teremtett, szeretett
Az élet igaz törvénye, ez a címe ennek a Gerosso számnak magyarul, és itt egy pici ilyen, nem tudom, talán lelki vagy teológiai megjegyzést ha tegyek, csak így kiemelve, kidomborítva ennek a gondolatnak a mélységét, hogy ugye ebben az énekben is elhangzik sokszor, ez egyébként nem árulunk el titkot, hogy igazából ez az ének Chiara Lubich egy nagyon fontos híres elmélkedésének a nyomán született néha, tehát több sora az kifejezetten abból az elmélkedésből van, sőt egy ilyen mondhatni, hogy víziójából, és ebben arról volt szó, hogy a falevelek földre hullnak szeretetből, a mag lehull a földbe és elhasz szeretetből, és vagy a nap köszönti a holdat, a hold átadja a helyét a napnak. Na most erre első körben egy mai ilyen objektív gondolkodású ember azt mondja, hogy hát csodát, szeretetből, hát ez a nem tudom, a föld a gravitáció törvénye meg hasonlók. De ez a dal is arról szól, és ez a gondolat arról szól, hogy igen, de mögött a törvény mögött, hogy a gravitáció törvénye, vagy nem tudom, az atomok kapcsolatai, e mögött viszont sokkal mélyebben és alapvetőbben a szeretet van, a teremtő Isten szeretete. És ezért azt mondjuk, hogy ha mi, és itt jön a teremtésvédelmi gondolat, hogy ha mi emberek felismerjük ezt a mély törvényt, ami a természetben ott működik, és természet, első körben természettörvénynek látjuk, de meglátjuk mögötte az isteni még mélyebb törvényt, a szeretetet, akkor azzal a lépéssel, hogy közelebb lépünk a természethez, saját természetességünkhöz, és mondjuk jobban vigyázunk a teremtett világra, azzal a lépéssel Isten törvényéhez is közelebb lépünk. Tehát amikor a világhoz lépünk közelebb, akkor valójában Istenhez is közelebb lépünk, és aztán ez a törvény bennünk viszont emberekben már nem öntudatlanul, és nem ilyen képletek formájában, hanem szabadon vállalva és válaszként újra megfogalmazódik. És amikor mi most erről beszélgetünk, hogy ajándékozó életet élni, akkor vagyunk annál a fázisnál, hogy ez az Istentől eredő, aztán a természetben elrejtett és mint egy fizikaivá váló törvény most az emberben újra megértett és vállalt és megválaszolt szándékká válik. Na most viszont ez a zene, ugye, ez a szám előhozta megint azt a gondolatot is, amit már egyszer említettél, hogy kapcsolat. Tehát, hogy emögött az egész ajándékozó valóság mögött nagyon szorosan ott van a kapcsolatoknak a kérdése.
Igen, tehát az, amikor arról beszélünk, hogy szeretett, akkor mindig valami kapcsolat kell, hogy mögötte legyen. Tehát, és erre a minta, ugye tudjuk, tehát a Szent Háromság, az a minta erre a kapcsolatra is, és ugye ez a igazi szeretett kapcsolat az mindig ingyenes lehet, soha nem lehet fizetség. Azért, amit esetleg másnak teszünk, még írja a pápa, hogy még előleg sem, sőt, még remény se arra, hogy majd valamikor meg fogja tenni. Tehát egyfajta ingyenes szeretet, és ezt azt hiszem elég sokat beszélünk arról, hogy tehát ez közöttünk, emberek között kapcsolatban, de hogy nekem egy nagy felfedezés volt akkor, amikor ezt a fajta szeretetet rávetíti a természettel való kapcsolatunkra. És azt írja, hogy ugyanez a szeretet, tehát amit mondtunk, ugye nem lehet fizetség, ingyenes, előleg se, még csak remény se arra, hogy meg fogja tenni, ugyanígy kell, ugyanilyen kapcsolatba kell lennünk a természettel, a természet elemeivel. És nekem egy konkrét dolog az, hogy ha esetleg idézőjelben nem úgy viselkedik a természet, ahogy én ezt elvárnám, mondjuk, nem tudom, főleg aki mondjuk mezőgazdaságban, nincs eső, vagy nagy hó esik, vagy nem esik hó. Tehát mindig valami bajunk van, mert valamit elvárunk a természettől, hogy neki így kellene viselkedni, és akkor engem ez nagyon alapjaiba változtatott meg, hogy viszonyulok én ahhoz a teremtett világhoz, vagy környezettől, akivel én nap mint nap kapcsolatba kerülök, és vajon megvan ez a mindent, vagy semmit el nem váró szeretet a természettel, a természet elemeivel szemben is. Hogy ez egy olyan szemlélet, ami egyébként ez tuti nyerő. Tehát, hogyha egy ilyen kapcsolatba bemegyünk, akkor nem fogunk idegeskedni azon, hogy most miért esik az eső, miért nem esik az eső, miért fúj a szél, hanem ezzel a szeretettel viszonyulunk alapból hozzá. És saját magunkat is megajándékozzuk, akkor én, legalábbis én ezt, ez nekem egy nagy felfedezés volt a Laudato Si-be, hogy van egy lehetőség, így lehet élni.
Igen, ugye ez egy érdekes kérdés, hiszen amit most mondasz, hogy esik az eső, nem esik az eső, mennyi termés lesz, és így tovább. Hát erre mi emberek, mi a mai fejlett, mondjuk így világban élő emberek, komplett hatalmas rendszereket építettünk. Tehát élelmiszer ellátást, népességet, jólétet, stabilitást, odáig menően, hogy az ember már, sok ember már fölháborodik, hogyha januárban nem kapna esetleg friss paradicsomot, vagy retket a boltban, pedig hát kilátott már januárban ugye friss paradicsomot a normális életbe, de hát ezt már elvárásnak tekintjük, hogy akkor is lennie kell. Tehát egy ilyen sokszorosan rétegzett nagy rendszert építettünk ezekre az elvárásokra is, itt az elvárás szót hangsúlyoznám, amiket te is úgy mondtál, hogy várom a természettől, hogy így és így viselkedjem. És hogyha elvárásként tekintünk ezekre a dolgokra, hát akkor persze, akkor méltatlankodni fogunk, hogyha ezen a pici ponton felépített nagy rendszerünk egyszer csak összeomlik, mert az egy, nem tudom, ez a fél foknyi változás megtörtént, és a növények nem úgy teremnek, vagy nem tudom, hány milliméterrel kevesebb csapadék esett, és csökkent a terméshozam, ugye a terméshozam, meg hasonló szavak, ezek is jellemzőek. És hát ezt a rendszert, és itt jön a teremtésvédelmi, meg környezetvédelmi gondolnak, hogy ezt a rendszert tényleg nem lehet úgy működtetni, hogy ne éljek elvárásokkal, és ne biztosítsam, hogyha nem adja meg a természet, akkor kicsikarom belőle. Tehát ezt a nagy rendszert, amit magunknak fölépítettünk, ezt a jóléti társadalmat, hát ezt nem lehet így működtetni. Na de ki mondta, hogy kell? Tehát, hogy igazában nem a rendszer az a végső cél, és akkor annak, mert ahhoz kell igazodni a természetnek. Ha vissza akarok lépni az ajándékozás szemléletmódjához, akkor vissza kell lépnem a saját életkörülményeimnek is egy új szemléletmódjához.
Biztos így van, csak most ahogy mondtad, igen, eszembe jutott a gyerekkorom, ugye most hát mindig van, ugye ez, hogy mindig van zöld paprika, mindig télen is paradicsom, és valahol elvesztette az ember azt a fajta örömét, amikor vártuk, hogy legyen már nyár, megérjen az első paradicsom, és ezt az örömöt ahelyett bosszalkodni, saját magunkat fosztjuk.
És ajándéknak éreztük, amikor végre megtermett az első.
Igen.
Tehát az ajándék szemléletmód egészen gyökeresen megváltoztatja a hozzáállásunkat. Nagyon sok minden, azt gondolom, hogy tényleg visszatérhetünk a pápa szavára, hogy felszabadít bennünket nagyon sok tekintetben. Ugyanakkor nyilván ez a változás következményekkel is jár. Most azt is hallottam tőled, hogy ez a gondolat egyébként valahogy a Bartolomeusz pátriárkánál is ott van.
Volt ez a gondolata, hogy ezt mondja, hogy térjünk át a pazarlásról, javaink másokkal való megosztására, amelyen megtanulunk adni, és nem csak lemondani.
Ez az, adni, és nem csak lemondani.
Most ez a fajta szemlélet, vagy nem csak szemlélet, ez gyakorlat, ezt meg lehet valósítani, nem csak személyesen, hanem én elég sokat dolgoztam intézményi rendszerbe, rendszert működtetni, szabályozást kitalálni, hogy ez működhet, hogy mondjam, egy eljárásban is. És említettük, zajvédelemmel foglalkozom, és elindult egy ilyenfajta tervezési metódus a világba, és erről számoltak be egy legutóbbi konferencián, hogy van egy terület, amivel környezeti változást fogok létrehozni, valamilyen fejlesztést, és akkor általában az úgy szokott lenni, hogy leül az íróasztalhoz a közlekedés tervező, a település tervező, és az íróasztalon megtervezi. És ezzel ez a módszer gyökeresen szakít, azt mondja, hogy nem lehet úgy hozzányúlni a környezethez, hogy nem kerülök vele fizikai kapcsolatba. Tehát oda kell menni, tapasztalatot kell szerezni róla, sőt, hogy mondjuk úgy kapcsolatba, hogy ő válaszol, tehát zajba is például válaszol. Nagyon érdekes volt, kimentünk, mikor ezt mutatták, tapsolt egyet egy főtéren, és válaszoltak a házak. Tehát, hogy valamilyen szinten kapcsolatba lenni. A másik ilyen újdonsága volt az, hogy a különböző szakterületek, tehát közlekedésterv, településterv, egy politika, politikus, a helyi politika együtt megy, és járja végig ezt az egész területet, és a közöttük levő párbeszéd kapcsolat az, és ez több körön megy végig, lesz az, amiből igazából megszületik az a döntés, ami aztán azt a változást megvalósítja. És itt megint még valamire felhívnám a figyelmet, környezetvédelem, környezeti tervezés, hogy ezekből a folyamatokból egy valaki írja egyébként, ezt írja a pápa, egy valaki soha nem hagyható ki. Az aki érintett benne, az a helyi lakos, aki ott, ott van, aki ott él. Ebből a folyamatból nem szakítható ki. És én csak ahogy végig gondolom, és amennyire azért elég jól ismerem a szabályozást, vagy a rendszer működtetést, tulajdonképpen a rendszerbe ez be van építve, nálunk is a szabályozásba, ugye közmeghallgatás és annak különböző formái. Ez pont arról szólna, hogy aki érintett, annak is azt is vonjuk bele a döntésbe. Most nálunk ez nagyon nehezen működik, mind a két oldalról, tehát a döntéshozó oldaláról, hogy minek szól bele a laikus, aki nem ért hozzá, mert mi tudjuk, a laikus oldaláról pedig az van, hogy hát hiába van, úgyis azt csinálják, amit
fejünk
fölött úgyis eldöntik. Na most ez így nem megy, ezen gyökeresen változtatni kellene, és ebbe nem feltétlenül az adminisztrációt vagy a rendszert kell hibáztatni, hanem azt gondolom, először saját magunkba kell nézni. Tehát mi, akik ott élünk azon a területen, és azért a környezetért bizonyos szempontból mi is felelősek vagyunk, mi történik, és adottak a lehetőségek, hogy ebbe belefoljunk, akkor a mi részünket is meg kell tenni. Tehát legyünk aktívak, figyeljünk arra, mi történik, és azokat a lehetőségeket, amiket kínál most egy ilyen eljárás, azért azokat használjuk ki. Én nem mondom azt, hogy a másik oldalnak ne kéne, neki is nagyon sok minden van, csak egy példát mondok rá, és az én saját szakterületemről van egy nagyon jó Európai Uniós szabályozás, ami leírja ezt, hogy kell egy ilyen területet érintő intézkedési tervet zajba hozni, és akkor azt írja a jogszabály, hogy és a folyamatba be kell vonni a helyi lakókat. A magyar jogszabály azt írja, hogy be lehet vonni. Tehát ez lényeges különbség, és hogy erre mind a két oldalnak van még mit tennie, nekem ez a tapasztalatom itt.
Igen, tehát ez ugye nagyon sokszor előkerül mindenféle ilyen környezeti teremtésvédelmi, mondjuk inkább egy környezeti témákban, hogy amikor az merül föl, hogy én egyén tehetek-e valamit, akkor elkezdenek sokan úgy fölfelé mutogatni, hogy hát majd, ha ők tesznek valamit, nekik kell tenni valamit, a multicégek, a hatóságok, mert őnekik vannak nagy léptékű eszközök a kezükben, és amikor mondjuk a hatóságok, vagy ezek a nagyobb léptékű cselekvők odafordulnának a személyhez, akkor a személy úgy visszalép, tehát úgy, hogy hát én nem tudom, én ehhez nem értek, ezt úgyis nélkülem döntik el, ugye, ezek a... Igen?
Igen. Csak most eszembe jutott egy nagyon engem is meglepő pozitív példa, és azóta volt már még egy ilyen, hogy zajba beszélünk, hogy ugye mindig kapcsolatok vannak a háttérben, és ugye megszoktuk azt, hogy nekem van jogom erre, ezt írja a jogszabály, ezt kell betartani, ez a rend, és ha megfelel, ha nem, akkor hát. És felkért egy ismerősöm egy házbalaknak, és alattuk egy trafóállomást létesített az áramszolgáltató, és hát az úgást ugye viszi magával a rezgést, a falazat, és őt zavarta, éjszaka nem tudott aludni. És megkért, hogy hát baráti alapon jöjjek, már nézem meg, tényleg probléma. Ezt kimentem, megmértem, és hát a műszer azt mutatta, hogy hát ez vastagon megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, írtam neki egy ilyen kis...
Megfelel azt jelenti, hogy
alacsonyabb volt, mint a határérték. Aha, tehát elvileg jó, igazgatási igen. Eljárás keretében nem tudta mit csinálni, mondhatja az áramszolgáltatát, megfelel az előírásoknak. És akkor én adtam neki egy papírt, hogy ide figyelj, ez csak arról szól, hogy megfelel. És akkor egy idő után találkoztam vele, és jó, meglapogatja a hátamat. Hú, de jó, hogy ezt csináltuk, meg képzeljem el, hogy elment ő ezzel az áramszolgáltató, mutatta, hogy ugyan megfelel, de őt ez zavarja, és az áramszolgáltató megcsinálta ennek ellenére, mert meg lehet csinálni. Tehát felszedte, alátett rezgés szigetelést, és bár ugyan egyébként megfelelt az előírásnak, mégis megtette, hogy az a lakó, a lakót ne zavarja. Aha. Tehát valahol igazából így kellene működnie, nem kellene magunkat beszorítani azok közé a jogszabályok közé, amik egyébként azt lettek volna hivatottak ellátni, hogy ezt a kapcsolatot rendezzék, de nem tudja. Uh-huh. Akkor bátran lehet lépni
És ez a példa szerintem arról is szól, hogy még egy szervezet is tud ajándékozó módon viselkedni. Tehát, hogy nem volt rá kötelezve arra, hogy megtegye, és mégis megtette.
Így van. És erre sok lehetőség van.
És ez a kapcsolatokon áll. Tehát nyilván, hogyha valaki oda megy, és magas hangon kezdi a vitát, és csapkodja az asztalt, akkor kisebb esélye van, hogy ezt megadják.
Igen.
A témával kapcsolatban mondjuk még az is eszembe jutott, hogy a környezetvédelem eleve azt mondja, az összes környezeti problémára vonatkozóan általában, hogy az igazi megoldások azok a helyi szinten tudnak megszületni. Tehát a helyi emberléptékű szolidáris emberi kapcsolati hálók, a kis közösségek, a falu közösségek és hasonlók, ezek tudnak olyan rugalmasak lenni, és olyan intenzív, kreatív kommunikációban lenni magukban egymás között, hogy olyan megoldásokat találjanak az aktuális és rájuk vonatkozó környezeti problémákra, amelyekkel mérsékelni tudják a hatásokat, vagy túl tudják élni a veszélyeket, vagy pedig új megoldásokat tudnak találni. Na most ehhez viszont feltétlenül szükséges, hogy akkor tényleg az egyének belépjenek ebbe a kommunikációba. Tehát, hogy helyi emberléptékű szolidáris hálózatok csak akkor alakulnak ki, hogyha az emberek részt vesznek bennük. Különben ezek csak névleges dolgok, nem léteznek. És azt gondolom, hogy az ebben való részvétel, tehát hogy részt veszek ezeknek a helyi közösségeknek a működésében, gondolkodásában, nem vagyok passzív, hiszek benne, hogy eredményt lehet elérni, és kapcsolatba lépek, ez is egy része az ajándékozásnak, nem?
Tehát ez egy ajándékozás, és egyébként a Laudato Si-be írja a pápa, hogy a helyi lakosság tevékeny részvétele nélkül nem lehet megoldani a problémákat. Aztán még egy másik nagyon fontos...
Ne felejtsd csak, hogy egyik oldalról a helyi lakosság bevonását nem szabad kihagyni, a másik oldalról pedig a helyi lakosság részvétele nélkül. Igen, tehát ez nekik is szól a felszólítás.
Így nem van, csak tehát... Igen. Tehát úgy lehet, tehát őket akkor lehet bevonni, ha ők is akarják. Igen, tehát igen. Kell, hogy akarja. De Itt fölmerül megint egy másik kérdés, és erre is konkrét példát is tudnék mondani, hogy írja a Laudato Si-be a Ferenc pápa, hogy a helyieket úgy is figyelembe kell venni, hogy a saját kultúrájuk alapján kell figyelembe venni azt a követelményt, amit mi ott támasztunk, és ezt írja, hogy még az életminőség fogalmát sem lehet másokra erőltetni.
Kívülről,
tehát nem, igen, kívülről, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez a jó, és neked ezt kell, mert tudjuk, ezt mondja, igen. Na most erre konkrét példa, hogy ugye meg felújításra kerül a dél-balatoni vasútvonal, és a felújítás kapcsán ugye a zaj határértéket teljesíteni kell, hát máshogy nem lehet, hát vonatnak menni kell, a vonat ott van, az üdülőház ott van, mit falat kell építeni mellé, hogy a zajvédőfalat, hogy teljesüljön a határérték. Na most Fonyódon rajta van a neten is komoly tüntetések voltak a lakosság részéről, hogy nem kell fal, ő nem akarod falat, inkább hallja a vasútzaját. Na most ezt speciál nem teheti meg a vasúttársaság. És ez elég nagy problémának érzem én, hogy bele van kényszerítve, és akkor itt jön elő, hogy még az élet minőség fogalmát sem lehet másra rákényszeríteni, ha ő nem akarja.
Igen.
És ennyire rugalmasnak kellene, vagy a rendszernek úgy kellene, végül is értük van, de ha ő nem akarja, akkor hiába, ugye hát a vicc, hogy a öreg nénit akkor is átviszem a zebrán, hogyha nem akarja. Tehát, hogy ez ebben mindenképpen. Most még azért egy gondolat ehhez, hogy mikor én ezt mondtam, hogy be kéne vonni, akkor volt egy ilyen, de hát ezt nem lehet, mert ugye azért csak laikusok nem tudják, hogy van, és ez tényleg egy nehéz probléma, mert nagyon könnyen megcsúszik ez a dolog. És azt gondolom az, hogy ez tényleg működjön, ahhoz meg kell változnunk. Tehát egy olyan ember típusnak kéne lennünk, hogy itt megint az ajándék, hogy önmagunk ajándékozása. Tehát ez akkor működik, ha mindenki így áll hozzá, hogy én ajándékozom magamat, és nem a saját értekem szerint gondolkozom és cselekszem, élek, hanem saját magamat ajándékozva. És akkor tudok igazából egy olyan környezetet együtt kialakítani, ami
erre alkalmas.
Erre alkalmas.
Most ehhez viszont ugye és azt hiszem itt visszaérkezünk a végén, most egy kicsit egy személyesebb síkra, hogy ehhez viszont, hogy akarjam önmagamat ajándékozni, ehhez el kell hinnem magamról, hogy ajándék vagyok. Tehát, hogy valamiképp úgy kell tekintenem magamra, hálával Isten felé, hogy vagyok, és bizalommal, és bátorsággal, hogy tudok ajándék lenni a másik számára. Úgyhogy most így a végén, most már a végéhez közeledünk, de szeretnék visszakanyarodni kicsit a kezdő gondolatunkhoz, és kicsit így személyesen kérdezni téged is. Ugye karácsony közeledik, és beszéltünk arról, hogy nagyon sokak számára ez így az ajándékozás, ugye főmúzsor ideje, és néha akár még ez gondot is jelenthet, hogy ebből a gondolatmenetből fakadóan, vagy úgy egyáltalán a tapasztalatodból fakadóan, tudunk-e valamit mondani az ajándékozásnak erre a személyes aspektusára? Tehát, hogy mondjuk most a karácsonyi nagy ajándék és ajándékozás dömpingben, hogy tudnánk javasolni, megvalósítani ezt a szemléletmódot, hogy ez egy kicsit igazibbá tegye, és kevésbé stresszesé tegye számunkra.
Azt gondolom, hogy az igazi ajándék mi vagyunk egymás számára, tehát nem az anyagi javak, hanem mi egymás számára, és talán egy picit figyeljünk már oda jobban a karácsonyi készületbe, hogy lehet egy ajándék a családom számára az, hogy nem pörgetem túl magam, nem idegeskedem azon, hogy valami nincs meg úgy, vagy nincs kész, vagy nem lesz majd kész előre, vagy nem tudtam ezt, vagy azt megcsinálni, ahogy esetleg én elképzeltem, hanem sokkal fontosabb az a kapcsolat, ami köztünk van, az a nyugalom, amit én sugárzok a család fele, az egymás közötti kapcsolatban, ez az igazi ajándéka a családnak.
Tulajdonképpen az ajándéknak a fogalmát a tárgyakról nagyon tudatosan át kellene vinnünk mondjuk a kapcsolatokra, hiszen a tárgyi ajándék is végső soron egy kapcsolatot akar kifejezni.
Igen.
Azt, amit én tudok a másikról, amit én szeretek benne, amiről úgy gondolom, hogy érdemes visszatükröznöm neki, örülök, hogy ő annak örül, stb. Tehát akkor már miért nem menjünk vissza a lényeghez, és miért ajándékozzuk nyersen, közvetlenül ezt magát?
Igen, nem akarom ellene beszélni, tehát nem arról van szó, hogy most nem ajándékozunk, de hogy enélkül nem működik.
És ez pedig mindig igazi, és azt hiszem, hogy egy kicsit azt is fontos, hogy merjünk hinni ebben, hogy a másik, ha ilyen módon kap tőlünk ajándékot, és ezt nem csak karácsony estén, hanem ugye már folyamatosan most adventben is megkezdhetjük ezt az ajándékozást, akkor az egy igazi mély szeretet és örömet tud felszabadítani a másikban. Hát körülbelül ennyi volt már az időnk, úgyhogy nagyon köszönöm, Misi, a jelenlétedet.
Én is köszönöm a lehetőséget.
És köszönjük hallgatóinknak is, hogy velünk voltak, és akkor a magam nevében is, és Szálás György technikus kollégám nevében is szeretettel búcsúzom. Szép további adventet, karácsonyi készületet minden kedves hallgatóknak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenekké.
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.